Istennek, elkapta! Húzhatjuk, Mr. Lawrence! Mielőtt válaszoltam volna, még egyszer megrántottam a kötelet, aztán felkiáltottam. Minden oké! Húzzanak, de óvatosan! Néhány óriási rántás, hosszas lebegés következett a szakadék felett, majd szerencsére Sera kapitány karjai közé hullottam. Ez egyszer megúsztam a dolgot. Mindenki körülöttem csoportosult, kicsit hátrébb a többiek mögött a serpák is. Tűnődtem néhány másodpercig, hogy elmondjam-e a történteket, aztán úgy döntöttem, hogy nincs jogom elhallgatni előlük semmit, hát ha éppen ezzel hívom fel valamelyikük figyelmét a gyilkosra. Valaki meg akart viccelni, mondtam, és körülnéztem a hóban, de nem láttam semmi gyanúsat. Viccelni? Hallottam Eve Pickford hangját. Hogy mondhat ilyet? Valaki rám lőtt. Sera összerándult, mintha kígyó csípte volna meg. Mit csinált? Ismétlem, valaki rám lőtt. Sajnos az első lövés torkolattüzét nem láttam, csak azt éreztem, hogy belecsap a golyó a jakom oldalába. Szerencsére célt tévesztett az illető. Ezért zuhant le a szakadékba. Bólintottam, és rettenetes szerencsém volt, hogy fennakadtam egy bokron. Ekkor Eve Pickford felkiáltott. Jesszusom, hiszen maga vérzik. Az államhoz nyúltam, és éreztem, hogy égő fájdalom kúszik végig az arcomon a homlokom felé. Csak horzsolás. Mégis hálás lennék, ha valaki kerítene egy mentőládát. Szemem sarkából láttam, hogy Eve a serpákhoz fut, és keresni kezdi a málhák között a gyógyszeres ládát. Sok időt azonban nem vesztegethettem arra, hogy magammal törődjek, ha valami nyomra akartam bukkanni. Sera kapitány! Tessék, dörmögte kedvetlenül a kábítószervadász. Ide adná egy pillanatra a pisztolyát? Minek az magának? Meg szeretnék nézni rajta valamit. Mit, ha szabad kérdeznem? Éppen az imént említettem, hogy ki akartak nyírni. Jogom van hozzá, hogy meggyőződjek egymásról, például arról, hogy nem tüzeltek-e a közelmúltban az ön pisztolyából. Sera elsápadt és hátralépett. Szóval engem gyanúsít? Szó sincs róla, kapitány. Csak egyszerűen meg akarom nézni a pisztolyát. Hát azt lesheti, hogy megmutatom. Nekem, mint a nepáli rendőrség tisztjének jogom van fegyvert hordani. Önnek viszont nincs joga az én fegyveremet piszkálni, világos? Nagyot sóhajtottam. Mégis arra kell kérnem, kapitány, hogy mutassa meg a pisztolyát. Megváltoztak ugyanis a játékszabályok. Itt most vadászat folyik, méghozzá embervadászat. És én roppantú utálom, ha rám vadászik valaki. Sera még mindig habozott. És ha mégsem mutatom meg? Jól tenné, ha megmutatná neki, mondta McCormack is, és fenyegető lépést tett Sera felé. A kábítószervadász segélykérőn körülpillantott, majd amikor látta, hogy a hangulat ellene fordult, megadóan felsóhajtott. Nem bánom. Nézze meg, és legyen vele boldog. Ezzel kihúzta anorákja zsebéből a revolvert, és felém nyújtotta. 38-as volt, akárcsak az enyém. Megszagoltam a csövét, de enyhe olajszagon kívül semmi más nem éreztem rajta. Biztos lehettem abban, hogy napok óta nem lőttek belőle. Köszönöm, kapitány, nyújtottam vissza a pisztolyt. Van még másnak is fegyvere? Pietro Rollo nyelvész professzor furakodott oda hozzám. Nekem van kicsike olasz revolver, inkább játékszer. Láthatnám, Mr. Rollo. Persze, csak akkor szét kell szedni valamennyi csomagot. Ott van ládámnak az alján, valahol a sok vacak között. Mivel senki másnak nem volt fegyvere, a nyomozás első szakasza csődbe jutott. Hogyan lehet fegyvertelenül elindulni egy expedícióra? Öntöttem rá a mérgemet a mellettem toporgó Stuartra. A hegyi vezető csodálkozva elmosolyodott. Fegyvertelenül? Dehogy is vagyunk fegyvertelenek. Egy ládára való puskánk és muníciónk van a jakok hátán, csak hát le van szegezve a láda. Ahhoz ember hozzá nem férhet. Közben Eve Pickford visszatért egy csomó gézzel, és kezelésbe vette a nyakamat. A horzsolt sebet iszonyú erővel kezdte marni a jód, amely a szakszerűnek egyáltalán nem mondható kezelés nyomán folyt bele. Fájdalmamban felkiáltottam, és mindkét szemem megtelt könnyel. Baxter ekkor félretolta Pickfordot, és letépte az államról a félig beleragadt kötést. Menjen innen, kislány! Baxter mama majd kezelésbe veszi a szép fiút. Adja csak ide azt is! Szemeim könyben úsztak, és úgy égett a nyakam, mintha izzó parazsat tartottak volna a közelében. Baxter gyorsan dolgozott és hallatlanul biztos kézzel. Néhány pillanat és szakszerű feszes kötés simult az állam alá. Így nép, aztán vigyázzon, hogy legközelebb nehogy valami nemesebb testrészét éri a golyó. Esküszöm, nem tudtam betelni a vicceivel. A serpák átcsoportosították a teherhordó állatokat, és új jakot adtak alám. Ez is éppen olyan fekete volt, mint az előbbi, és éppen olyan ravaszul nézett véreres kicsi szemeivel. És nekem éppen úgy nem volt benne bizodalmam, mint a szakadék mélyén nyugvó elődjében, vagy pedig ebben az egész díszes társaságban. Indulhatunk végre, kérdezte Stuart. Erősödik a szél. Lassan mennünk kellene, ha estére el akarjuk érni a táborhelyet. Megérkezés után Stuart utasította a serpákat, hogy főzzenek teát. A hegyi vezető és a teherhordók sátrai között ezen az éjszakán is tábortűz lobogott, és a serpák csöndesen tárgyalták az újabb eseményt. Számukra teljesen világos volt az ügy. Joggal hihették, hogy a megsértett Kanchenjunga istene Purbu ritkít bennünket. És a halálesetek addig fognak folytatódni, amíg csak Kangpában ki nem engeszteljük az Istent egy kiadós áldozattal. Sátramba érve rögtön hanyat dőltem az ágyamon. Éppen csak be tudtam bújni a hálózsákba, úgy döntött le a fáradtság, hogy még az ajtót is elfelejtettem bebiztosítani. Hajnalban indultunk tovább, és már meg sem lepődtem, amikor ismét felfelé kezdett vezetni az utunk. Éjszaka azonban csoda történt. A hófelhőket messzire sodorta a szél, és óriási vörös napkorong emelkedett egyre magasabbra a kéklőhegyormok között. A hőmérő mínusz 25 Celsius fokot mutatott, ember és jak szájából egyaránt dőlt a pára. A tiszta, csodálatosan friss hegyi levegőben irdatlan távolságra el lehetett látni, és ahogy hátrafordultam, mint óriási kígyó kanyargott mögöttem a karaván. A méltóság teljesen bandukoló jakok, hátukon a vászonba burkolt csomagokkal a régi idők nagy felfedezőit juttatták eszembe. Csak ha azokra a jakokra tévedt a tekintetem, amelyeknek a hátán ponyvába csavarva emberformájú csomagok himbálóztak, hervadt le a mosoly az arcomról. A kék hegyek és a szíven szúrt áldozatok átkozottul nem illettek össze. Délfelé járhatott az idő, amikor egy emelkedő tetejére ért a kígyózó karaván eleje. A legelől haladó serpák megállították jakjaikat, és mozdulatlanul néztek valahová előre. Stuart a teherhordók vezetőjével tárgyalt, és amikor melléjük értem, egy szó ütötte meg a fülemet. Kangpa! Előre néztem, és szinte karnyújtásnyi távolságra megpillantottam utunk célját, az elérhetetlennek hit kolostort. Zöld cseréptetőin csodálatos színekben tört meg a napfénye. Az épület felett galambcsapatok röpködtek, és mint gyorsan mozgó bárányfelhők vándoroltak a pagodatornyok között. Az utolsó magaslaton álltunk, ahonnan már lefelé vezetett az út, hogy közvetlenül a kolostor előtt majd ismét felfelé emelkedjék. Lent a völgyben agyagból és kőből emelt házacskák hosszú sora húzódott a kolostor falain kívül. A házak között apró pontok mozogtak. Kangpa lakói. Ahogy lefelé ereszkedtünk, a lankás hegyoldalon megbojdult a település. A kőből és vályokból épített házak és üzletek lakói kitódultak az utcára, hogy nevetgélő csoportokba verődve bámulják bevonulásunkat. Az elől haladó serpák csoportjait heves ünneplésben részesítették, odafutottak a jakok mellé, és orrukat a lovaglók csizmáihoz nyomták. A patakpartján szarvasmarhákat őrző fiú is otthagyta állatait, átfutott a réten, és a jeges pocsolyákon keresztül gázolva a serpákhoz szaladt. Felsóhajtottam, és átadtam volna magam a csendes szemlélődésnek, ha nem ügett mellém Stuart. Mr. Lawrence, kérem, beszélhetnénk néhány szót négy szem közt? Parancsoljon, Mr. Stuart. Megkönnyebbülten felsóhajtott. Mr. Lawrence, csak annyit szeretnék mondani, hogy az én megbízatásom ezekben a pillanatokban lejár. Az volt a feladatom, hogy az expedíciót elvezessem Kangpába, hát, amint látja, itt vagyunk. Elismerem, vezettem már sikeresebben is társaságot, de az ismert körülmények miatt még így is meg lehetek elégedve magammal. Akár csak én, Stuart, mondtam mosolyogva. Köszönöm, Mr. Lawrence. Most azonban azt szeretném, ha teljes egészében átvenni az irányítást, és a szerzetesekkel már ön beszélne. Megvallom, meglepődtem egy kissé, ugyanúgy, mint amikor közölte velem, hogy Mr. Thomson utasítására vészhelyzetben én vagyok köteles átvenni az expedíció vezetését. Nem értem, mi szükség van erre, mondtam. Hiszen a kolostorban remélhetőleg már vár bennünket Mr. Thomson, és maximum egy óra múlva átveszi a parancsnokságot.
Kérem, Mr. Lawrence, beszéljen ön a szerzetesekkel. Egyszerű hegyi vezető vagyok, és szóval jobb lenne, ha ön tárgyalna ezzel a népséggel, ugye? Megteszi?
Mit válaszolhattam volna? Bár biztos voltam abban, hogy Stuart nem árulta el kérésének igazi okát, ostobaság lett volna, ha megmakacsolom magam. A kolostorban úgyis ott vár Thomson, és a kezébe veszi az irányítást.
Ha csak ugyan ott vár.
A kolostorhoz vezető domb oldalában gyalogló szerzetesek tűntek fel. Hatalmas csizmáikban, hosszú piros palástjukban óriási madarakként szinte lebegni látszottak a fehér hó felett. Nem mindennapi teljesítmény lehetett legyalogolni a kolostorból a térdig érő hóban. A szerzetesek azonban még csak nem is lihegtek, amikor elérték a serpákat és engem. Mert akkor már ott álltam az öreg serpa mellett a sor élén. Stuart illedelmesen a háttérbe húzódott. A legelől haladó szerzetes meghajolt, és mosolyra húzta az ajkát. Mr. Lawrence? Igen, mondtam meglepetten. Honnan tudja a nevem? Rám mosolygott. Mr. Lawrence, a kegyelmességes úr, az élő Isten türelmetlenül vár benneteket. Attól tartottunk, hogy valami baj ér a hosszú úton. Shinje szeme feltűnt a salu felett. Ez pedig halált jelent, uram.
Sajnos megsérült útközben a rádiónk, mondtam óvatosan. Így aztán nem is tudtuk pontos érkezésünkről értesíteni a kolostort.
Hiába is tettétek volna, uram. 3 napja nekünk sincs rádiónk.
Hogy-hogy? Kérdeztem rosszat sejtve.
Valaki összetörte, uram, mondta a láma rossz kedvűen, és elhallgatott. Nem is szólalt meg aztán egészen addig, ameddig csak el nem értünk úti célunkhoz. Közvetlenül a kolostor fala mellett megállítottuk jakjainkat, és lekászálódtunk a hátukról. A szerzetesek vezetője megragadta a vörösre festett fakapuról lecsüngő vaskarikát, és egyet koppantott. A kapu szinte ugyanabban a szempillantásban kitárult előttünk. Keresztül lépve a küszöböt, már is bent találtuk magunkat az első zárt udvarban. A pagodatetőkre erősített csengettyűk szüntelenül csilingeltek, ezüstös hangjuk betöltötte a belső udvarokat. A csengettyűk mellé erősített imazászlók vidáman lobogtak, mintha csak bennünket köszöntöttek volna. Az első udvar falai mellett óriási imamalmok, vagy inkább imahengerek sorakoztak, mindegyikük oldalából 2-2 vízszintes farúd merett előre, hogy az imádkozni szándékozók kedvükre forgathassák őket. Libasorban haladva lépkedtünk a lámák után. Megkerültük a démon falat, s láttam, hogy társaim kíváncsian szemlélik a falon látható istenábrázolásokat. Még a természettudósok szeme is kerekre tágult, amikor szemtől szembe találtuk magunkat Shinjével, a halottak urával. A falba épített dombormű rettenetes volt a maga nemében, és bizonyára maradéktalanul be is töltötte azt a funkciót, amire szánták. William Wilson, az őslénykutató kivette fogai közül még mindig égő pipáját, és nyelével Shinjére mutatott.
Ki ez a legény?
Válaszolni akartam, de Rich Abramson, az etnográfus megelőzött.
A halottak ura! Rég láttam ilyen szép példányt belőle.
Az őslény kutató megszívta a pipáját.
Magának ez szép? Én csak annyit mondhatok, hogy nem igen találkoztam még ilyen ocsmány fickóval életemben. Igazam van, Mr. Lawrence?
Kénytelen voltam megvédeni Shinjét. Nem hiszem, professzor. Ízlések és pofonok különbözők. Bizonyára vannak, akiknek jobban tetszik az alvilág istene, mint a maga dinoszaurusz csontjai. Wilson hátrahökölt.
Na de ember! Hogy mondhat ilyet? Egy gyönyörű dinoszauruszt összehasonlítani ezzel az ocsmánsággal?
Hátunk mögött ismeretlen hang szólalt meg. Alig, ha nem igaza van, professzor. De néha a funkció fetteti velünk az esztétikai hiányosságokat. Arról nem is beszélve, hogy a rútnak is megvan a maga esztétikája. Meglepetve fordultunk hátra. Magas, sárga süveget viselő szerzetes állt előttünk, karjait a mellén összefonva. Arca komoly volt, de szája szegletében barátságos mosoly bujkált. Olyan tökéletes volt az angol kiejtése, hogy a legeminensebb oxfordi diák is megirigyelhette volna. Látható elégedettséggel szemlélte zavarunkat, majd előrelépett, és az éppen legelől álló Stuart felé nyújtotta a kezét. Legyetek üdvözölve Kangpa kolostorában, barátaim! Ezzel két tenyerébe fogta Stuart habozva feléje tartott kezét, és a szívére szorította. Stuart kínosan elmosolyodott, majd amikor a tenyere kiszabadult, rám mutatott.
Az ott Mr. Lawrence, az expedíció jelenlegi vezetője.
Előre léptem, mire megismétlődött az előbbi szertartás. A lámának finom ujjai voltak, és erős, energikus tenyere. Végül meghajolt a csoport előtt, és még mindig mosolyogva bemutatkozott.
Karma Damcső vagyok, a kolostor vezetője. Különben élő isten. Ez utóbbi szinte szégyenkezve tette hozzá. Kitűnően beszél angolul, udvariaskodtam. Láthatóan jól esett neki a bók. Pedig már sokat felejtettem. Gyermekkorom egy részét volt szerencsém ő felsége országában tölteni. Londonban? Ott is és másutt is. Együtt játszottam az angol gyerekekkel a manchesteri uszák porában. Még ebből az időből is megőriztem valamit.
Ezt olyan hamisítatlan manchesteri kiejtéssel mondta, hogy égnek merett tőle minden hajszálam.
Úgy számítottam, hogy ma reggelre érkeznek, mondta az élő isten visszaváltva irodalmi angolra. Sajnos egy kis probléma akadt a rádiónkkal, ezért nem tudtunk érintkezésbe lépni önökkel.
Hallottam, hogy valami baj történt a készülékkel, valaki elrontotta. Karma Damcső felkapta a fejét.
Ki mondta ezt magának?
Nem akartam kiadni a szerzetest, de a dolog így is teljesen egyértelmű volt. Az élő isten gyilkos pillantást vetett a félelmében remegő lámára.
Ostobaság! Tudatlan barmok! Össze-vissza fecsegnek mindent. Senki nem rontott el semmit, egyszerű baleset volt. A kezelő lejtette a készüléket. Ügyetlen volt és lejtette. Már meg is kapta érte a méltó büntetését, 20 korbácsütést. Az ügyetlenek és a fecsegők büntetését.
A bennünket fogadó láma hangosan feljajdult. Már-már a számom volt, hogy szólok néhány szót az érdekében, amikor valaki figyelmeztetően megszorította hátulról a kezem.
Ne, hallottam Eve Pickford csuttogását. Ne avatkozzék a kolostor ügyeibe.
Az élő isten széttárta a karját.
Így hát rádió nélkül vagyunk.
És Mr. Thompson, kérdeztem,
csak nem rontották el az ő rádióját is.
Úgy nézett rám, mintha kósza démon lennék, akinek mégiscsak sikerült valamilyen ügyes csellel átküzdenie magát a démon falon.
Mr. Thompson? Miért tőlem kérdi?
Miért öntől?
Hát kitől kérdezzem?
Itt kell lennie a kolostorban.
Ezt most hallom először.
Hát nem önökkel van?
Azt hittem, itt van önök között. Bennünket 20 nappal ezelőtt arról értesített a Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal, hogy illetékes kormányszervek engedélyével expedíció indul a határvidékre Mr. Thompson vezetésével. A részleteket is rádión keresztül tisztáztuk.
Miféle részleteket?
Kizárólag gazdasági jellegűeket, hogy önök hányan vannak, mennyi az elszállásolandó serpák száma, az állatoké, és hogy a hivatal megítélése szerint mire lenne szükségük, csupa hivatalos dolgot.
És Mr. Thompson?
Semmit sem tudok róla. A megállapodás értelmében elkészítettük az önök szállásait, gondoskodtunk az állatok élelmezéséről is. Mr. Thompsonról csak annyit tudunk, hogy ő az expedíció vezetője. Én a magam részéről eddig még csak nem is hallottam róla.
Bár a Thompson név, ha jól emlékszem, meglehetősen gyakori az angol szász nyelvterületen.
A dolog kezdett egyre rejtélyesebb lenni.
Nézze csak, Mr. Karma! Mi a hivataltól azt a felvilágosítást kaptuk, hogy Mr. Thompson Kangpa kolostorában vár bennünket.
Ön kapta ezt a felvilágosítást?
Igen, azaz, hogy nem. Mr. Stuart. Stuart gyorsan odalépett mellénk.
Én intéztem az expedíció ügyeit. Mr. Lawrence távollétében és Mr. Thompson távollétében is. A hivatal világosan közölte, hogy Thompson Kangpa kolostorában vár ránk. Ön ismeri ezt a Thomsont? Nem én, mondta Stuart. Életemben nem is hallottam róla, én csak, illetve mi? Észrevétlenül oldalba taszítottam, mire gyorsan elhallgatott. Az élő isten megvakarta fejének azt a részét, amely kilátszott a sárga süveg alól. Talán a hivatallal kéne tisztázni az ügyet. Persze, ha lenne rádiónk. Teljességgel érthetetlen, hogy bennünket nem értesítettek semmiről. Természetesen az önök érkezésén kívül. A többiek közben az udvarban sétálgattak, vagy pedig a démonfalat bámulták. Én is tettem néhány lépést, hogy magam után csalogassam a főlámát. Velem is jött egy darabig, de azután határozottan megtorpant. Ekkor azonban már elég messzire voltunk a többiektől. Van még egy más, Mr. Karma, amiről feltétlenül beszélnünk kell. Kérem, készségeskedett az élőisten. Nem akarok nyugtalanságot kelteni, de... Várakozóan nézett a szemembe. Történt valami az expedícióval ideérkezésünk közben, ami... Kérem, Mr. Lawrence, nem akarok tudni semmiről. Az expedíciók belső ügyei nem tartoznak rám. Mégis, ha meghallgatna szentséged... Kelletlenül sóhajtott. Amennyiben mégis rám tartozna. Miről van szó, kérem? Két hulláról. Úgy merett rám, mintha két a démon falon átmászott démont látott volna a fejem tetején rulettezni. Miről? Két hulláról. Akik még élő emberek voltak, amikor elindultunk Katmanduból. Most azonban ponyvába csavarva várják, hogy az ön buddhája új testet adjon nekik elkövetkezendő újjászületésükben. Elsápadt és remegni kezdett, mint a nyárfa levél. Egyszeriben elhagyta a nyugalma, és ha nem lett volna túlságosan profán a gondolat, azt hittem volna, hogy az élő isten önmagához fohászkodik. Hogy történt? Kérdezte rekedten. Nagyon egyszerűen. Valaki szíven szúrta őket méghozzá egy purbuval. Erre aztán végképp összeomlott. Mindkét kezével a falnak támaszkodott, de még így is csak óriási csizmái óvták meg attól, hogy elvágódjék a havon. Aki ilyesmit cselekszik, nem méltó arra, hogy embernek nevezzék. És hol vannak a holttestek? Kérdezte még mindig reszkető hangon. A serpák elvitték őket. Lehetetlen! Serpa nem nyúl meggyilkoltak teteméhez. Ez esetben mégis megtették. Az anyagi érdekeltség úgy tűnik kialakít bizonyos kompromisszumokat. Úgy látszik magára vette, amit mondtam, mert néhány pillanatig eltöprengett rajta, majd csendesen megszólalt. Majd gondoskodom róluk. Beleteszik őket egy jégverembe, amíg... Köszönöm, Mr. Karma, szakítottam félbe, de az emberek halálosan fáradtak, és gondolom félig meg is vannak fagyva. Ha lenne szíves... Egyszerre felélénkült, és eltolta magát a démonfaltól. Ó, természetesen, bocsásson meg, és remélem, Kangpa szerencsét hoz majd önöknek. Én is reméltem, bár őszintén szólva egyáltalán nem bíztam benne. Átvonultunk a második, majd harmadik udvaron, amelyeket átjárók kötöttek össze. A harmadik udvar végében három templom tűnt a szemünkbe. A középső volt a leghatalmasabb. Pagoda tetején megállás nélkül csilingeltek a csengők, lobogtak az imazászlók. Jöttünk zajára, kíváncsi, kopaszra borotvált fejek kukkantottak ki az ajtónyíláson, majd a főláma közelettére azonnal el is tűntek. Az élő isten a baloldali templom bejáratára mutatott. Ez az épület lesz az önöké. Sajnos nem a legkomfortosabb, de hát ez mégiscsak láma kolostor, és nem szálloda. Mindazonáltal remélem, hogy jól fogják érezni magukat. Tinka testvér majd elkalauzolja önöket. Ha valamire szükségük lenne, kérem, forduljanak hozzá bizalommal. Ezzel meghajolt és magunkra hagyott bennünket. Az addig a háttérben meghúzódó Tinka testvér nagyot sóhajtott, de szinte ugyanabban a pillanatban már mosolyra is húzta a száját. Kérlek benneteket, gyertek utánam, mondta, és széles mozdulattal kitárta a kaput. Beléptünk a hatalmas előcsarnokba, amelyből némi dohszaggal kevert hideg áramlott szembe velünk. Felballagtunk a széles lépcsősoron az emeletre, ahol a szobáink voltak. A lépcső feljáró után következő folyosó sötét volt és keskeny. Jobbra-balra ajtók nyíltak, ahogy septében összeszámoltam mindkét oldalon 8. Tinka megállt a folyosó közepén, és felém irányozta a szavait. Itt vannak a szobák, uram. Attól tartok, hogy nem mindenki számára lesznek majd kielégítőek, de a kilátás kárpótolni fog benneteket az esetleges kényelmetlenségekért. A serpákat a hátulsó udvari épületben találjátok meg. A kapuk éjjel-nappal nyitva lesznek, amíg itt vagytok. Éppen úgy beszélt, mint egy tapasztalt hotel tulajdonos. Elérkezettnek láttam az időt, hogy némi határozottságot mutassak. Annál is inkább, mert mindenki várakozás teljesen nézett rám, és nem mondhatnám, hogy a tekintetekben felhőtlen öröm bujkált. Kérem, hölgyeim és uraim, kezdtem és az ajtókra mutattam. Összesen 16 szoba áll rendelkezésünkre. Mivel éppen 13-an vagyunk, javaslom, hogy mindenki foglaljon el egyet, és a 3 üres szobába pakolják be azokat a tárgyaikat, amelyeket nem óhajtanak a saját szobájukban tartani. Egyet értenek?
Meddig igen, morogta Paddington. De mi lesz ezután? Hol marad a gazda?
Fogalmam sincs. Egyelőre nem tehetünk mást, mint hogy a körülményekhez képest kényelembe helyezzük magunkat. Az is valami, hogy a szobákban meleg van. Ha kipihentük magunkat, mondjuk holnap reggelre, megpróbálunk utána nézni a dolgoknak. 10 perc múlva a serpák felállították a tábori ágyakat, és alaposan meg kellett küzdenem magammal, nehogy csapott papot feledve elterüljek a magamén. Ehelyett szétnyitottam az ablaktáblát, és csodálatos látvány tárult a szemem elé. Ameddig csak elláttam, hegycsúcsok végtelen sora tört a felhők felé, s közülük is kiemelkedett egy-egy komor óriás. A hóval borított sziklák között fehér bárányfelhők kószáltak, és a nap vidám sugarakkal festette meg a gleccsereket. Az alattunk fekvő falu lármája tompítva szűrődött el a fülemig. Valahonnan messziről a szemközti hegyoldal tájékáról állatok szelíd bőgését hozta felém a szél. Előhúztam a távcsövemet, és az ablakból gondosan végigkutattam a vidéket. Szinte centiméterről centiméterre haladtam, mégsem találtam meg, amit kerestem. Éppen befejeztem a környék tanulmányozását, amikor kopogtak. Kinyitottam az ajtót, s legnagyobb meglepetésemre egy szerzetes állt a küszöb előtt. Beszélsz angolul? Próbálkoztam meg a lehetetlennel. Csak mosolygott türelmesen, majd szelíden félretolt az ajtóból, és besétált a szobámba. Tiltakozni akartam, de amikor láttam, hogy olajat önt a kályhába, és szakszerűen begyújtja egy furcsa tűzszerszámmal, kezdtem érteni a dolgot. Alig, ha nem szolgálattételre rendelte mellénk a főláma. Egy darabig még ott tévláboltam, majd magamra rántottam az anorákomat, és kioldalogtam a folyosóra. Alig léptem párat, amikor a szerzetes utánam vágtatott, és megragadta a karom. Kétségbe esetten hadonászott az orrom előtt, és egyre csak hadart valamit érthetetlen nyelvén. Már nem volt kifejezetten támadás, ami ért, mégis kihozott a sodromból a fickó erőszakossága, és magam sem tudom, hogy miért mongolul kiáltottam rá. Engedd el a kezem és takarodj! A hatás engem is meglepett. Minden esetre a szerzetes eleresztette a kezem, és úgy nézett rám, mintha egy szrimpóval találkozott volna valamelyik hágón, és a szörnyeteg rátátotta volna mind a 108 száját. Te tudsz mongolul, nyögte hamisítatlan belső mongóliai kiejtéssel. Most viszont rajtam volt a sor, hogy meglepődjek. Te mongol vagy? Az vagyok. Honnan ismered a nyelvünket? Sokáig éltem köztetek, mondtam, még a nagy háború előtt és alatta is. Én a háború alatt menekültem, elmorogta, és újra felvette a söprűt, amelyet az előbb elhajított. Amikor a japánok bevonultak Csahár területre, Tibetbe jöttem. A kolostorunkat felégették. Hogy hívnak? Mohunnak. A fő láma rendelt a szolgálatomra? A helyettese. Megparancsolta, hogy főzzünk teát nektek. Ezért futottam utánad, mert láttam, hogy a frissítő nélkül akarsz elmenni. Nem várod meg, amíg megfőzöm? Más is beszél itt mongolul? Kérdeztem. Nem beszél senki, csak én, mondta nem kis büszkeséggel a hangjában. Valami halvány terv kezdett alakot ölteni bennem. Ide figyelj! Azután, hogy az előző expedíció továbbment, érkeztek Kangpába idegenek? A kolostorba? Igen. Elgondolkozott és újra kérdezett. Megmertem volna esküdni, hogy időt akar nyerni. Miféle idegenek? Bármifélék. Lassan megrázta a fejét. Azóta, amióta a sok angol elment a hegyek felé, nem jött Katmanduból senki. És a hegyek felől? Összehúzta a szemöldökét, és gyanakodva pislantott rám.
Miért érdekel, hogy ki jött a hegyek felől?
Csak arra válaszolj, hogy jött-e valaki a hegyek felől. Talán néhány nappal ezelőtt.
Körülkémlelt, aztán egészen suttogóra fogta a hangját.
Nem hiszem, hogy téged érdekelne, de jöttek néhányan a hegyek felől. Nem volt sem jakjuk, sem málhájuk, mintha nem is messziről jöttek volna. Persze az is lehet, hogy örömükben elhaigálták mindenüket, amikor meglátták a kolostort, és teherhordóik sem voltak.
Igazán furcsa.
Hányan voltak?
Úgy öten, hatan.
Te láttad őket?
Véletlenül úgy esett. Éppen hóért metem, hogy megolvasszam, amikor bejöttek a kapun. Az arcukat nem láthattam, mert a hideg elől kendővel takarták be. És csak egy beszélt közülük.
Mit mondott?
Megkérdezte, hogy merre van a főláma. Aztán bementek hozzá a középső lakóházba, jobban mondva a középső épületbe.
Aztán?
Csodálkozva nézett rám.
Nem tudom. Talán már tovább is mentek.
Hirtelen valami furcsa, nagyon furcsa dolog jutott az eszembe.
Mikor láttad utoljára Karbadám csőt?
Láttam rajta, hogy nem egészen érti, hova akarok kiukadni.
A főlámát?
Hát, nem is tudom. Meglehetősen régen. Újabban nem igen mutatkozik.
És régebben?
Régebben minden nap láttuk, de úgy hírlik, hogy gyengélkedik, hiszen öreg és beteg már.
Megszorítottam a kezét, hogy felszisszent a fájdalomtól.
Azt mondod, hogy Karmadam cső, a főláma.
Öreg ember?
Mi más lenne? Nézett rám sértődötten. Túl van már a 90-en is.
A nyelvem hegyén volt a kérdés, hogy ha ez így van, akkor ki lehetett az a fiatal láma, aki kitűnő angolsággal fogadott bennünket Karmadam csőként, de végül is nem kérdeztem semmit. Nem akartam, hogy megrémüljön, és elrontson mindent.
Mondd csak, Móhún, nem azóta tűnt a főláma, hogy azok a zarándokok megérkeztek?
Összeráncolta a homlokát, és feszülten gondolkodott.
Hát, nagyjából. Körülbelül attól az időtől kezdve betegeskedik Karmadam cső.
Lassan kezdett összeállni minden.
Vagy legalábbis sok minden.
Móhún kihasználta, hogy szorításom meglazult a kezén, és gyorsan kiszabadította magát. Óvatosan oldalt lépett, és meghajolt felém.
Bocsáss meg, de most már igazán dolgoznom kell. Amit tudsz, nem tőlem tudod.
Ugye érted?
Természetesen.
Barátságosan búcsút intettem, kiléptem a folyosóra, és bekopogtattam McCormackhez.
Maga az, Leslie, jött a válasz.
Akar fürödni? Kérdeztem.
Na-na!
Akkor alig, ha nem az lesz a legokosabb, ha magunk intézkedünk.
Lejönne velem a serpákhoz?
Hát persze.
Lebandukoltunk a lépcsőn el a démonriasztók szobrai előtt, majd az épületet megkerülve bevonultunk a hátulsó udvarba. A serpák a hóra verték fel a sátraikat, és a narancssárga gombák között nyílt tüzeken óriási üstökben forrt a víz. Néhány percnyi magyarázkodás után sikerült szereznünk egy fadézsát, egy fakádat és egy hosszú rudat, amivel a dézsát cipelhettük. Fél óra múlva pedig olyan tisztán ültünk a szobámban, hogy szinte idegennek éreztem magam a saját bőrömben. McCormack nem erőltette túlságosan a beszélgetést. Ült szótlanul az ágy szélén, és érdeklődve nézte, amint a serpák elszállítják a fürdő maradványait.
Lefekszik, kérdezte végül, amikor a serpák elhagyták a szobát.
Megráztam a fejem.
Szeretnék felmenni egy domb tetejére, mondtam.
Ha nincs ellenére, elkísérném.
Bólintottam, és örültem, hogy nem kérdezett semmit. Kellemesebb utitársat, mint McCormack, el sem képzelhettem volna magamnak. Újra lebaktattunk az udvarra, majd kiléptünk a kolostor kapuján. A lenyugodni készülő nap vörös fénnyel búcsúzott Kangpától, s megnyújtotta árnyékainkat. McCormack elismerő pillantással nézegette a kétség kívül gyönyörű tájat, majd felém fordult.
Merre?
Felfelé mutattam egy számunkra eleddig ismeretlen dombtetőre, amely néhány száz méterre húzódott a kolostor felett. Szótlanul ballagtunk a bokáig érő hóban. A havon lábnyomok százai vezettek felfelé, jelezvén, hogy Kangpa környékén ugyancsak erős a forgalom. A domb tetején előhúztam zsebemből a távcsövemet, és végigpásztáztam a vidéket. Tanulmányozni kezdtem a környező hegyek lankáit, a falu szélét, majd a réteket. Igyekeztem alapos munkát végezni,
módszeresen végignéztem mindent. Aztán egyszerre csak megpillantottam Baxter kisasszonyt, amint egyedül ballagott a kolostor felől a falu felé. Később a szemembe